Folytatódik a Szigma, a holnap világa. Magazinunkban most a világ néhány fontos és érdekes tudományos híre következik.
Egyre több helyen agrorobotokkal csökkentik a vegyszerek használatát a mezőgazdászok. A mesterséges intelligencia fejlesztése egyre szélesebb körben válik elterjedté, alkalmazásuk számos előnnyel jár, így egyre több vállalat fektet fejlesztésükbe. Egyes mezőgazdasági robotok képesek különböző növények azonosítására, így a négykerekű szerkezet sokkal pontosabban tudja meghatározni a gyomnövények helyét, ezáltal a gyomirtót is precízebben juttatja el a megfelelő helyre. A robotoknak köszönhetően a gazdák egyre kisebb mennyiségű vegyszerrel is ugyanolyan hatékonyak tudnak lenni. A napenergiát hasznosító robotok képesek akár 12 órán át megállás nélkül dolgozni. A működtetésükhöz használt technológia nagyon hasonlít az önvezető autók rendszereihez, és okostelefonnal is irányíthatóak. Valószínűleg megtalálták az emberi intelligencia ugrásszerű fejlődéséért felelős géncsaládot a kutatók. A vizsgálatok szerint a több mint 3 millió évvel ezelőtti véletlenszerű genom újrarendeződés után őseink agytérfogata a háromszorosára nőtt. David Hassler és kollégái a majmok és az emberek agyi fejlődését vizsgálva kulcsfontosságú különbséget találtak. Megállapították, hogy a NOTCH2NL géncsalád fontos szerepet játszott az emberi agy növekedésében. Arra is rájöttek, hogy ezek a gének idegsejtjeink számára is hatással vannak. Késleltetik az őssejtek idegsejtté válását, ami nagyobb számú idegsejt termelődéséhez vezet. A kutatók most úgy gondolják, hogy a nagyobb számú idegsejt termelésének elősegítésével ezek a gének teremtették meg az intelligencia alapjait, de a sejtek megfelelő összehangolásában valószínűleg több száz másik gén is közreműködött.
Szigma.
A holnap világa.
Tudomány első kézből.
Iskolai tanulmányainkból azt gondolnánk, hogy már mindent tudunk Földünk lemeztektonikai mozgásairól, összetételéről, ám ez korán sincs így. A Pannon-medence ráadásul különleges terület. A Pannon-litoszkóp lendületkutató csoport a következő 5 évben komoly vizsgálatokkal méri fel, mi történik a képlékeny és a szilárd rétegek között. A csoport vezetőjével, Kovács István János geológussal az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Geodéziai és Geofizikai Intézetének tudományos főmunkatársával beszélgettem.
Tulajdonképpen a csoportnak a legfontosabb feladata az, hogy a Pannon-medence alatti litoszférának és az asztenoszférának a határát geofizikai módszerekkel lehető legfontosabban meg tudjuk határozni, és ehhez kidolgoztunk egy olyan új kőzettani geokémiai modellt, amelynek segítségével sokkal pontosabban reményeink szerint megérthető az, hogy ezen a határfelületen milyen folyamatok történnek, és ugye ennek a jelentősége igazából abban rejlik, hogy ennek a segítségével sokkal pontosabban megérthetők azok a folyamatok, amelyek miatt ugye a kőzetlemezek elmozdulnak az alatta lévő képlékenyebb asztenoszférán, és ennek a felhasználásával pontosíthatóak lesznek ugye egyrésztről a hazánkat, illetve a tágabb régió, Kárpát-Pannon régió alatti geológiai folyamatok, amiben természetesen beletartoznak a területet érintő földrengések, illetve ugye a fiatal vulkánosság is. Ezekre vonatkozóan remél a csoport izgalmas új eredményeket.
Egy picit tegyük helyre a fogalmakat, ugye nyilván a hallgatók nagy többsége azért nem tudja kapásból, hogy mi az az asztenoszféra, illetve mi az a litoszféra.
Ez igazából azt jelenti, hogy a Földnek van egy viszonylag rideg külső öve, amelyet tulajdonképpen a litoszféraként nevezhetünk, és hogyha nagyon leegyszerűsítjük a dolgokat, akkor tulajdonképpen a litoszféra az a rideg hajó, ha úgy tetszik, amely úszik tulajdonképpen az asztenoszférán, amely az alatta lévő jóval képlékenyebb öve a Földnek. Tehát azt mondhatjuk, hogy az asztenoszféra a mélyebben elhelyezkedő öv, az egy képlékeny, plasztikusabb öv, amelyen a külső ridegebb kőzetlemezek úsznak. Na most igazából az egész csoportnak, illetve magának a programnak az újdonságát az adja, hogy ez idáig, bár a társadalomban az a kép van általában, hogy hát ez egy köztudott dolog, és végsőkig lerágott csont, hogy ez már ismert, hogy a litoszféra miért rideg, és miért úszik az asztenoszférán, ami pedig képlékenyebb, de ez igazából nem így van, hanem ez most is, több mint 50 évvel a modern lemeztektonika megszületése után tulajdonképpen egy erősen vitatott dolog, és mi erre próbálunk egyfajta újszerű megoldást kínálni, illetve nyújtani.
A Pannon-medence különleges területnek számít ilyen szempontból, vagy azért itt kutatnak, mert itt vagyunk?
Nem, valóban a Pannon-medence a geológusok, geofizikusok számára mondhatom azt, hogy nem csak most, hanem tulajdonképpen a lemeztektonika kezdeteitől kezdve egy rendkívül izgalmas terület, aminek az oka az, amit egyébként nyilván a hétköznapi emberek is mindig tapasztalnak, az állampolgárok, hogy ugye rengeteg hőfürdőnk van, tehát termálvizeink vannak. Na most ennek az a nagyon egyszerű oka, hogy itt a Pannon-medence alatt ez a képlékeny réteg az asztenoszféra, amelyen ugye ezek a rideg lemezek úsznak, ez sokkal sekélyebb mélységben van, és ugye ennek a hőmérséklete magas, és ugye ezáltal sokkal nagyobb hőáram van, ami ahhoz vezet, hogy Magyarország termálvizekbe rendkívüli mértékben gazdag, nemzetközi léptékben is. És a másik dolog, ami ugye ezzel összefügg, hogy ez a felület ebből adódóan, tehát a litoszférának és ugye az asztenoszférának a határa sokkal jobban tanulmányozható, mint bárhol máshol a világon. Tehát nem véletlen, hogy a Pannon-medence tulajdonképpen, ha azt mondom, a 60-as, 70-es évektől kezdve a földtani kutatásoknak, a nemzetközi földtani kutatásoknak is a élvonalába volt, és hát rengeteg klasszikus eredmény született ezen a területen. Tehát igazából otthonunk a Pannon-medence egy rendkívül jó terület arra, hogy a globális lemeztektonikát is sokkal jobban meg tudjuk érteni.
Említette a geofizikai módszereket, ez a gyakorlatban mit jelent, hogyan néz majd ki a vizsgálatuk?
Két módszerre fogunk hagyatkozni, az egyik az a szeizmikus hullámokra alapozódik. Ez tulajdonképpen ugyanolyan, amikor bemegyünk az orvoshoz, és akkor egy ultrahangos felvételt készít a belső világunkról. A szeizmika az tulajdonképpen teljesen ehhez hasonló, tehát a szeizmikus hullámoknak a detektálásával, ilyen szeizmológiai állomások segítségével tulajdonképpen letapogatjuk a föld belsejét, és amire mi különösen kíváncsiak vagyunk, az az, hogy mi történik ennek a két teljesen eltérő jellegű földövnek a határán, tehát ugye az egyik ez a külső rideg litoszféra, és ugye alatt ez a képlékeny asztenoszféra. A másik módszer az kicsit eltérő, az egy magnetotellurikus módszer, úgy nevezik, az pedig a kőzeteknek a vezetőképességére alapozódik. Itt a kontrasztot az adja, hogy még a külső kőzet, a litoszféra az alacsony vezetőképességű, tehát ugye nem vezeti igazán az áramokat, addig az asztenoszféra jól vezet. Azt a kontrasztot tudja látni. Hát végeredményben a szándékunk az tulajdonképpen az, hogy ezzel a két különböző módszerrel belássunk a föld belsejébe, és ezeken a vizsgálatokon keresztül az eddigieknél sokkal pontosabb modellt tudjunk felépíteni arra vonatkozóan, hogy a külső rideg kőzetöv, illetve az alatta lévő képlékenyebb kőzetöv határán milyen kémiai, fizikai folyamatok játszódhatnak le.
A lendületprogram 5 éves, 5 év múlva ön mivel lenne elégedett?
Igazából erre a kérdésre két válasz van. Az egyik az a optimista forgatókönyv, az pedig az, hogyha ez a munkahipotézis, amiből kiindulunk, beigazolódik, hogy ugye egy kis mennyiségben jelenlévő víz vagy hidrogén határozza meg tulajdonképpen ennek a két kőzetöknek a különbségét, akkor ez olyan reményeink szerint nemzetközileg is érdekes eredményeket fog hozni, ami megváltoztathatja azt, hogy ma mi a lemeztektonikáról, a lemezek mozgásáról gondolkodunk, és egy teljesen új elképzelés, egy új modellt kell a földtani szakmának tulajdonképpen magáévá tenni. Ez egy optimista forgatókönyv. A idézőjelben a pessimista, azért ez sem pessimista, az pedig az, hogy a hazánk alatti föld öveknek a szerkezetéről minden eddiginél fontosabb képet fogunk kapni, ami igazából a hazai szakma számára óriási jelentőségű lesz, mind ugye a geotermia, tehát a geotermikus energiának a kihasználása szempontjából, mint pedig a földrengések előfordulásának a megértése szempontjából érdekes lehet.
Most már másodszor emlegette a földrengéseket. A gyakorlatban mit tudhatunk majd meg ebből a kutatásból? Nyilván azt nem, hogy mikor lesz földrengés, mert annak az előrejelzését ugye elég nehéz megmondani, de azt meg lehet-e mondani, hogy melyek mondjuk a veszélyeztetettebb területek Magyarországon ilyen szempontból?
Valószínűleg ez a kutatás hozzá fog tudni járulni ahhoz, hogy akár erre vonatkozóan is ugye új információkat kapjunk. Ugye abból kifolyólag, hogy ha a munkahipotézisünk beigazolódik, akkor ugye azonosítani tudjuk azt a földövet, ahol ugye a legnagyobb mértékű elmozdulás történik, és ebből adódóan számítógépes, illetve analóg modellekkel, amelyek tulajdonképpen olyan modellek, mint amikor most tényleg nagyon leegyszerűsítve a homokozóba játszunk, és felépítjük tulajdonképpen a Földet, és egy laboratóriumba ezt modellezzük, tehát két ilyenféle modell segítségével. Előre tudjuk jelezni, illetve modellezni tudjuk azt, hogy a deformációs övek, például a Pannon-medence esetében is hova koncentrálódhatnak. Amennyiben végig tudjuk vinni ezt az egészet, és ilyen modelleket képesek leszünk felépíteni, akkor valóban hozzájárulhatnak ahhoz, hogy meghatározzuk, hogy hol lehetnek azok a gócpontok itt a Pannon-medencébe is, ahol nagyobb valószínűséggel várhatóak ilyen mozgások, és hogyha ezen túltekintünk akár ugye a tágabb régióba is, akkor akár a francia zónának a földrengéseit, tehát ugye a Kárpát-kanyar területének a földrengéseit is reményeink szerint akár jobban meg tudjuk majd érteni.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Domonics András. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.